Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Üdvözlet a Korona FM 100-on, a szelidító nagystrandjáról, a Korona partról. Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2016. június 19-én vasárnap. 10 óra múlt 6 perccel, én Mikes Szilvia vagyok, már is kezdünk. Mai műsorunkban kikacsintunk a tegnap már Lakatos György főszervezővel értékelt idei Kalocsai Kékmadár Fesztiválra. Ezúttal egy kicsit másképp megszólal a többek között a nálunk vendégszerepelt Karinti Színház direktora Karinti Márton, mint kiderült, örültek a felkérés. És szívesen jöttek.
Örülök, hogy összejött most ez a kalocsai előadás. Hát ahol segít az ember abban, hogy előadást tart jótékony módon, azt feltétlenül megtesszük. Azért is az egész társulat egységesen ebbe a dologba boldogan vállalkozott.
Aztán megszólal a szóban forgó társulat egyik oszlopos tagja, a Kalocsán bemutatott Nadrág komédia főszereplője, nem mellesleg ismert filmszínészek és a rajzolt hősök garmadájának magyar hangja, Kerekes József. A színház mellett beszélgetünk például szinkronizálásról is, így a napjainkban futó, hazánkban is igen népszerű Family Guy sorozatról is szó lesz, a Shrek vagy éppen Jim Carrey és az Ace Ventura mellett.
Én nekem a Family Guy sorozat az a szabadságot jelenti nagy esszel. Nincs semmilyen fajta kötöttség, nincsenek averziók, nincs szentség, semmi nincs. Egy művészembernek nem lehet más célja.
Aztán a Kékmadár Fesztiválról a Kalocsai Ökopontba kalauzoljuk, onnan pedig Mogyoródra. Ott áll ugyanis az a bizonyos bioház, amelynek tulajdonosa Török Ferenc nemrég erről tartott előadást.
Valamiféle hatása az emberre van. Az, hogy kör alakú, az, hogy kupola alatt élek, az, hogy fölülről jön a fény, nem oldalról, az, hogy a növények burjánzottak a házba, az, hogy egyikünk se volt soha beteg.
Részletek tehát itt a Korona FM 100-on, a Turmixban.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Try so hard to get away. Think about you every day. Try so hard to live without. But no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain, like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail.
Love is like a beat.
Robin Schulz dana szólt itt a Korona FM 100-on a Szelídi Korona partról. Csapjunk is bele, kezdjünk a mai turmixsal. A közelmúltban bioépítészet, bioház téma megjelöléssel tartott előadást a kalocsai ökopontban Török Ferenc képviselő. A Városatyát egy korábbi bemutató alkalmával szólították meg, mondván ő maga is egy ilyen technológiával kialakított ház tulajdonos a Mogyoródon. Beszéljen róla az érdeklődőknek. Török Ferenc örömmel tett eleget ennek a feladatának, felidézvén a kezdetektől, hogy hogyan találta egymásra ő, illetve a szóban forgó ingatlan, ecsetávén annak adottságait és előnyeit.
Hát bioház, ökoház, földház, ez a három néven is emlegetik azt a háztípust, amiről én szeretnék beszélni, és azért beszélek róla, mert Mogyoródon nekünk egy ilyen családi házunk van, tehát igazándiból az előző előadó említett meg engem, ahol én is jelen voltam az előadáson, hogy hát van itt olyan valaki, akinek van ilyen, és ott megkérdezték, hogy szívesen beszélnék-e róla, és azt mondtam, hogy természetesen nagyon szívesen, hiszen egy nagy szerelem nekem ez a ház, az egész a tervezése, az építése, belakása, ott való élet, az mind-mind akkora élményt jelentett, hogy erről szívesen beszéltem eddig is, és ezután is bárkinek, akit érdekel. Úgyhogy innen jött ki az, hogy megkérdezték, hogy akkor volna-e kedvem egy előadást tartani róla. Igazándiban nem is szeretném azt mondani, hogy előadást, hanem egy ilyen, hát inkább mesélni szeretnék róla, a sztoriktól kezdve, ahogy ez a ház megtalálódott, ahogy fölépült, ahogy elkezdtünk lakni benne, de azért pont, hogy az ökopont előadás sorozatához is egy kicsit hű legyek, egy picit utána néztem, más képeket is gyűjtöttem, tehát egy picit a dombházak, bioházakról, földházakról szeretnék majd elmesélni néhány dolgot azoknak, akiket érdekel, és ebben majd beleszövöm a saját házamnak a történetét. Ez úgy történt, hogy ugye mi Budapesten dolgoztunk, és egy lakótelepi lakásban laktunk a 8. emeleten, és jött Luca, útba volt, és azt mondtuk, hogy hát azért mégis, hogyha az embernek gyereke születik, akkor jobb egy akár falusias, vagy külvárosi, kertvárosi részben élni, és elkezdődött, akkor azt hittük, hogy egyszerű dolog, hogy megtaláljuk a telket, vagy megtaláljuk azt a házat, ahova mi szívesen költöznénk. Hát én ezt el tudom mindenkinek mondani, hogy ez egy cifra nyomorúság, mert rengeteg helyre megy az ember, újságokat vesz, most már könnyebb interneten kép meg minden, akkoriban volt egy fekete-fehér újság, amiben lehetett ki volt írva, hogy Gödöllőn 120 négyzetméteres, akkor kiutaztál Gödöllőre, megláttad az utcán, és be sem mentél, hogy mentél tovább, hogy ez nem az. És valamilyen ilyen hirdető újságban, Mogyoródon bioház, eladó egy Móriczka rajza, és akkor azt mondtam Andinak, hogy ezt megnézzük. Szóval így kezdődött. Abban a szerencsés helyzetben voltam, mert azt gondolom, hogy ha valakinek nincs róla valamiféle fogalma, vagy nem érintette meg valaha ez a dolog, akkor nem tudja, hogy mi, és valószínűleg így átsiklik a hirdetés fölött, és nem áll meg. Nekem abban az óriási szerencsében volt részem, hogy egyébként nagyon szerettem tévét nézni, ma is, és vagy a Delta, vagy valamilyen ismeretterjesztő filmben a svájci dombházakról volt egy előadás, ők akkor még ilyen mindenféle betonvasakból összedrótozták, és lőtt betonnal megcsinálták a hészerkezetet, visszatemették föld, és az nekem marhára tetszett, hogy ez igen, hogy szép volt a környezet, hegyek, visszatemette a házat, milyen jó, ez ilyen jó. Ez volt az első ilyen élményem, tehát innen indult, és aztán volt a Szatmári Gyöngyi tanárnő a főiskolán, aki nagyon érdekesen a rajztan széken mi terveztünk házat, meg belső építészetet is tanultunk, és ő behozott szintén ilyen svájci, meg francia példákat, és akkor nekem visszaköszönt, és teljesen jó volt, és tanárnő meg marrára örült, hogy van valaki, akit érdekel, és lehetett róla beszélgetni, és hozott nekem még dolgokat, hogy na akkor, ha téged érdekel, és akkor néztem, hogy ezek mennyire jók, mennyire emberközeli, mennyire milyen jó egy ilyen házba élni, és akkor ez úgy megvolt. Akkor 1996-7-ben, 8-ban Avenir, ott ugye ügyvezető voltam, dolgoztam, egy francia cég, ugye mi táblákat építettünk házfalra, utcára, mindenhova, ugye volt vezető építészünk, aki a tábláknak a elhelyezését megtervezte, intézte az ügyeit, Tafinak hívták, becenevem, bejött, és valamilyen módon így elkezdtünk beszélgetni épületek, hogy ahogy akarunk építkezni, milyen, mit kéne, hogy kéne, és akkor mondta, fú, hozza nekem jó terveket, figyelt, ilyen házak, olyan, ez most a menő, az a menő. Néztük, akkor nagyon, nagyon nagy divat volt ez a olasz stílusú házak. Nézzük meg, az nagyon jó, ő megtervezi, nagyon jó lesz, csak telek kell hozzá. És akkor így beszélgetés közben én fölhoztam, hogy nekem régen volt egy ilyen vágyam, meg ezek a bioházak, meg a földházak, ezek milyen jó, és akkor mondja a Tafi, hogy jó, jó, az, de hát ezek az, ez a mediterrán stílus, ez az igazi, meg nem kell bioházat építeni, nincsenek ezek még az anyagok kikísérlete, tehát mindjárt mondta azt, hogy miért jó, hogyha vele terveztetek házat. Úgyhogy ez úgy beszéltünk róla, de aztán ezt így el is hagytuk, és akkor jött ez az újsághirdetés, és akkor kimentem a házhoz, és Cselik Szabi barátom jött velem, akkor még nem volt ilyen mindenféle kütyű, amivel oda tájékozottál, Mogyoród, Pataksor utca, kétszer elmentünk mellette, mire megtanulhattuk, egy kis Zsák utca, lementünk bele, hol van, hol ez a ház? Elmentünk, visszamentünk, hát mondom, csak ez lesz az, de hát itt nincs ház. Jó, hát álljunk meg, szálljunk ki, kiszállunk, óriási telek, melligérő gaz, és úgy valami látszik a telken, nem mondom, ott az lesz bent, ne hülyéskedj már, de menjünk be. Haladtunk felé, volt egy földdomb, arra fölálltunk, és akkor megláttam a bioházat, mert ugye ez egy szerkezetkész házat ajánlottak eladásra, ami nagyjából úgy nézett ki, minthogyha az ember egy normandiai partraszállás utáni német bunkert, tehát amit úgy szétlőtek, azt látná, tudod, ilyen nyílások, föld, lógott róla a nejlon, ez az, tehát ilyen be volt deszkázva. Tudom, hogy a Szabi mondta, hogy na, elszívunk egy cigit, azt menjünk. Na, mondom, én azért megnézem.
Riportunk folytatásában a bioépítészet, bioházak téma megjelöléssel a közelmúltban előadást tartott kalocsai képviselő Török Ferenc arról mesél majd, hogy hogyan kell elképzelni azt a bizonyos mogyoródi házat, amely kialakításában energetikai és építészeti megoldásaiban is egyaránt zöld.
Bementem, és akkor azt mondtam, hogy igen, ez nekem kell. Mindig azt szoktam mondani, mintha 5 darab tésztaszűrőt lefordítaná, és azok metszenék egymást, és bementél egy gömbkupolás házba, ahol minden gömbkupola, és mindegyik kupola nyitva van fölfele, ahonnan jön be a fény. És ez mind fölfalazva, kömüves által, sorról sorra. És tehát ezt a gyönyörű kupolát, meg szerkezetet megláttam, amit szerintem egy óriási élmény. Tehát a maga egyszerűségében, elhanyagoltságában, egyszerűen, én mindig azt szoktam mondani, hogy ugyanígy vagyok tárgyakkal, mint ezzel a házzal, és voltam, hogy megszólított. Tehát ott akkor abban a pillanatban mi azt mondtuk, hogy mi nekünk kellünk egymásnak. És akkor így én ezt mondtam, a Szabi azt mondta, hogy tiszta hülye vagyok, akkor kivittem a feleségemet, ő is úgy megnézte, és akkor mondta, hogy hát ebben én úgy nem látok semmit, de biztos jó lesz, mert te azt mondod, hogy jó lesz. Úgyhogy ez úgy nagyon fontos az embernek, hogy azt mondja a felesége, hogy bízom benned, csináld. Úgyhogy aztán még sok-sok sztori volt, mert az építész barátomat kivittem, aki azt mondta, hogy ezt eldozeroljuk és építünk egy ilyen mediterrán házat. Hát erről a lemezről nem bír lekattani, mondtam neki, hogy nem, ez megmarad, én ezt akarom. Azt mondja, jó, akkor van egy hülye csoporttársam, aki ilyen bioházakkal foglalkozik. Mondom, Tafi, hát ez kell, nekem ő kell. És aztán Olgi volt az, aki végigvezényelte, aki szerelmese volt a bioházaknak, hozta jobbnál jobb szakembereket, és akkor így épült föl. A laikusok nagyon nehezen tudják elképzelni. Egyébként a bioházba élni, ez azt is jelentette, hogy körülbelül egy évben olyan 30 és 50 körüli becsöngetés volt, megálltak a házunk előtt, megengedjük-e, hogy megnézik, tehát nem láttak még ilyet, tehát nagyon érdekli az embereket. Benne élni az azt mutatta, hogy energia takarékosság szempontból már abban az időben is borzasztóan lehetett látni, hogy nyáron a hűtést nem kell, tehát nem volt légkondíció. És 23-25 foknál soha nem volt melegebb. Télen egyszerűen hihetetlen volt, hogy milyen kevés. Tehát, hogyha időben elkezdte összefűteni, akkor szinte csak temperálni szinten kellett tartani. Nagyon jól tartotta a meleget a ház, és hát én kellően zöld gondolkodású emberként a első között volt napkollektorok, tehát a melegvizet mi napkollektorokkal csináltuk, akkor az egy olyan házi rendszer volt, hogy egy nagy puffertartályba bedolgozott a napkollektor, azt használta a használati melegvíz, a fűtésrendszer, tehát ha ott a nagy tartályba lecsökkent a hőmérséklet, akkor fűtött rá a kazán, tehát ez egy nagyon komoly rendszer, és akkor értettem meg, hogy mindig a legmodernebb, legjobb szakemberekkel megcsináltatott rendszerek működnek jól. Tehát lehetett volna, hogy majd én minden nap dobok a kályhára két lapát szenet, de ez nem működik szerintem. Tehát részben, ha megnézzük, nem volt olcsóbb, mint egy normál családi ház. Mondhatom azt is, hogy lehet, hogy kicsit drágább volt, de utána azonnal látszott az üzemeltetésében, hogy lényegesen más. A komfort meg a benne való élés, az meg mindent fölülír. Tehát ez ilyen, tudom, hogy van a feng shui, meg van mindenféle, hiszünk benne, nem hiszünk benne, de valamiféle hatása az emberre van. Az, hogy kör alakú, az, hogy kupola alatt élek, az, hogy fölülről jön a fény, nem oldalról, az, hogy a növények burjánzottak a házba, az, hogy egyikünk se volt soha beteg, tehát ezeknek mindnek van valami, amit a ház, a beépített anyagok, ugye vályokból épül a falak, tehát nagyon érdekes, hogy ugye természetes anyagok mennek bele. Szóval egy teljesen más életminőség az, amit egy ilyen ház ad.
Török Ferenc kalocsai bioház tulajdonosnak köszönjük szépen a közreműködést és az elmondottakat. A Turmix folytatásában ismerős nevekből és hangokból garantáltan nem szenved majd hiányt. A folytatásban egy Kossuth Díjas színész rendezőt hívunk. Miért? Már is kiderül.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Itt a Korona FM 100-on a Koronaparton vendégeskedett, ahol már is folytatjuk tovább a Turmix-szal. Ha hallott a Turmix tegnap délelőtti adását, azzal már nem mondunk újdonságot, hogy a múlt heti Kalocsai Kékmadár Fesztiválra meghívott Karinti Színház által jegyzett a Nadrág című előadás dübörgő teltházzal ment, és hatalmas vastaps kísérte. De vajon milyen gyakran jótékonykodik és utazik vidékre az egyik legnívósabb fővárosi színházi társulat? Miért éppen Kalocsa és miért éppen a Nadrág? Ezekre a kérdésekre kaphat választ a teátrum direktorától, a Kossuth Díjas színházi rendezőtől, Karinti Frigyes unokájától, a vonalban Karinti Márton.
Voltunk Salgótarjántól kezdve Aradig, nagyon sok helyen járunk, aztán megyünk még Tihanyba is nyáron, meg voltunk Különfélébb helyeken szoktunk járni. Örülök, hogy összejött most ez a kalocsai előadás. Most olyan helyzet az, hogy örömmel megyünk, és hát ahol segít az ember abban, hogy előadást tart jótékony módon, azt feltétlenül megtesszük, és azért is az egész társulat egységesen ebbe a dologba boldogan vállalkozott. Ez egy nagyon érdekes és mulatságos darab, úgy olyat akartunk vinni, ami azért mégis nyár van, tehát nem nagyon nehéz darab, de ugyanakkor nagyon sokrétű és sokszínű. Kicsit retro dolog, mert a szocializmusban játszódik, de én szerintem a közönség nagyon sok azonosságot fog felismerni a mával. A Dunai Ferenccel azért különleges a kapcsolatunk, mert tavaly volt a bemutató októberben, és megjelent Amerikából a szerző. Tehát hazajött nagyon sok évtized után, ő 65-ben hagyta az országot, és kint él Amerikába, de a felújítás, mert ugye egyszer ez volt 62-ben a Vix Színházban játszották, és most mi ugye felújítottuk, egy új előadást csináltunk, és ennek hírére hazautazott, és itt töltött egy pár hetet, és az első 4 előadást végignézte, tehát nem tudott elszakadni tőle. Nagyon nagy örömére volt, hogy ilyen sikere van, és ennyire aktuális. Úgyhogy jó a kapcsolatunk, azóta is folyamatosan levelezünk, és nagyon örül a sikernek. Én megmondom őszintén, én a gyerekkori emlékeimből táplálkozom, én ezt láttam 62-ben a Vix Színházban, és azóta őrzöm ezt a sikeres emléket, és most pedig a Kerekes József és Gubik Ági személyében sikerült megtalálni egy nagyon-nagyon ütős párost, tehát gyakorlatilag úgy idézik fel a régi darabot, hogy egészen újak és mások, mint a régi előadásban. És én már akkor nagyon szerettem, mert szellemesnek, modernnek és aktuálisnak tartottam a darabot, ráadásul nagyon bátornak, hiszen 56 után 62-ben elég merész témát vett föl a vezetői korrupcióról, és hát ez ma sem idegen a világunktól, tehát ismerünk hasonlót. Amellett egy nagyon szellemes bohózat, ami a francia bohózatok mintájára egy nadrágnak az elvesztéséből lehet egy egész bohózati sort tud megjeleníteni, és mindig fokozva a ritmust meg az ötleteket, és ezáltal egy csomó jellem és helyzetkomikum alakul ki, ami közönség nagyon hálásan vesz. 8 darabunk műsorom maradt, de mindegyik sikeres, de már most próbálunk 4 darabot, még különfülő darabot, ami szeptembertől kerül majd folyamatosan bemutatásra. Egyrészt lesz egy Bozsik Ivett társulatának egy vendégjátéka, egy Rozsdalovag és Fránya Frida a boszorkány. Ez egy mesejáték, de ilyen koreográfiával, tehát zenés, táncos, abszolút kicsiknek való, nagyon mulatságos darab. Aztán pedig lesz egy nagyon híres angol darab, Joe Ortonnak a Zajré című krimi paródiája. Szeptember végén lesz a bemutató, és én magam is készülök egy új, hát illetve egy régi magyar vígjátéknak az újra bemutatására, ez pedig Aszlányi Károlynak a Péter című darabja. Úgyhogy ezek mind készülnek, és aztán még az évad során csomó más dolog is lesz. Lesz musical, lesz horror, lesz a Tortúra című Stephen King darabot fogjuk újrajátszani Balázs Andreával és Árpa Attilával. Úgyhogy nagyon sok mindenre készülünk. Remélem, hogy a kalocsai nézők is majd újra találkozhatnak velünk.
Karinti Márton Kossuth Díjas színházi rendezőnek, a múlt szombaton Kalocsán vendégeskedett fővárosi Karinti Színház direktorának köszönjük a közreműködést. Már is a társulat egyik tagjával beszélgetünk, akinek a hangján nem mellesleg gyakran Jim Carrey, vagy éppen a Family Guy Peter Griffin-je szólal meg a tévében.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100. so far. I don't wanna hide how to win my scar. I don't wanna hold that can fall apart. Just live my days. I don't want the sun with the moon collide. I don't want a light flashing dim so bright. I don't want a heart that can fall apart. Just live my days. We all live together. We all breathe together. We all love together. You are special and a life goes by.
Volt a Korona FM 100-on a szelidító partján, üdvözlet önnek is, folytatjuk már is a Túlmix-szal. Az elmúlt percekben múlt szombaton Kalocsán vendégszerepelt Karinti Színház Kossuth Díjas rendezőit, Karinti Mártont hallotta. Az elkövetkező percekben pedig a Kékmadár Fesztivál közönségén nevetető társulat tagjaként sikerült hát egy kicsit mikrofon végre kapnunk az előadást megelőzően a Nadrág című bohózat férfi főszereplőjét alakító Kerekes József Jászai Mari Díjas színészt, szinkron színészt. Utóbbi felől is sokat kérdezte például Vörös István szerkesztő riporterünk. Előbb azonban az aktuális darabról beszélgettek a közkedvelt színésszel.
A Nadrág című előadással érkezett a Karinti Színház társulat a Kalocsára, a Kékmadár Fesztiválra. Hogyan dolgozták önök föl ezt a darabot? Ugye visszajutott a hír, hogy Kalocsán nemrég volt ennek egy amatőr bemutatója. Mivel készült a Karinti társulat? Kerekes Józseffel beszélgetünk.
Hát remélhetőleg egy kellemes estével, legalábbis nekünk mindenképpen az a szándékunk, hogy szórakoztassuk a kedves közönséget. Hogy a darabról mit kell tudni, hát nem tudom, hogy akik nézték az itteni előadást, hogy ők mennyire készültek ebből föl, vagy mit tudnak róla. Dunai Ferenc élőszerzőről van szó, ami nagy dolog, hiszen 1962-ben vagy 63-ban volt ennek a darabnak a bemutatója a Víg Színházban, Feleki Kavil és Rutka Éva főszereplésével, és az egy érdekessége, hogy abban az előadásban, a 62-es előadásban Tordi Géza játszotta a kis fiatalembert, aki udvarol a főszereplő asszonynak, nőnek, és ez a Tordi Géza rendezte az 1987-es felújítást szintén a Víg Színházban, akkor már Kern Andrással és Halász Judittal zárójel bezárva, és Dunai Ferenc, aki 1965 vagy 66 óta él az észak-amerikai kontinensen. Nem sokkal azután, hogy igazából nagy siker szériát futott ez a Víg Színházban, de hát ez a darab akkor igen merésznek számított, és aztán ő még írt jó pár darabot, de már kezdték egy kicsit Szilágyi György után szabadon ferde szemmel néztek ránk Saigonban, tehát egy kicsit kezdett kiesni a Pixisből, kezdett elfogyni körülötte a levegő, és ezért úgy döntött, hogy akkor inkább szerencsét próbál Amerikában.
Igen, ugye a Nadrágról, arról annak idén én is olvastam, hogy aztán egy hiába volt siker maga az előadás, ha jól emlékszem, le is mérték, hogy hányszor nevettek egy előadáson, aztán jó időre fiókba került a darab, ahogy szokás mondani. Hogyan dolgozták föl, hogyan fogalmazták meg önök ezt az előadást?
Mindenképpen az eltelt hát 50 év azért annyiban változott színházilag is, meg úgy az életünk is, hogy az, ami akkor még elviselhető hosszúságú volt, tehát ez írva ilyen 110, majdnem 120 oldal.
Kovács doktor úr rendel a szomszéd rendelőre, nekem egy tövésem lesz.
Szóval ezt minden...
Az sem húzásom is lesz, ez volt az utolsó húzásom.
Szóval, hogy Ezt nagyon erősen azért kezelésbe kellett venni ezt az anyagot, mert ami 62-ben hosszában, terjedelmében, illetve terjengőségében elviselhető volt, tényleg más volt a világ, ez ma már nem. Tehát ebben a klipkorszakban nem érünk rá bizonyos dolgokat túlbeszélni, akkor boldogság volt, nem volt ennyi, nem a csatorna nem volt ennyi, gyakorlatilag tévé sem nagyon volt még Magyarországon, kiváltságosoknak volt televíziója. Na, mindegy, ezt csak arra mondom, hogy a világ más volt, és ezért ahhoz, hogy ma is fogyasztható legyen, hát azért ezt a Karinti Marcival, Karinti Mártonnal, a darab rendezőivel közösen, és a kollégákkal közösen, hát azért nagyon erősen próbáltuk úgy meghúzni, hogy egy élvezhető és egy pergő, folyamatos mozgásban lévő előadás legyen.
Az a jó leső retro érzés, amiről beszéltél eddig, az megmarad az előadáson, vagy pedig próbálták egy picit úgymond modernizálni is magát a darabot?
Hála Istennek, ezt én teszem hozzá, ez szubjektív. A Marci kifejezetten azt akarta, hogy ez bizonyos értelemben retro legyen, semmifajta modernizálást ő nem akart. Tehát ezt majd, ha megnézik, akkor látni fogják, hogy jelmezben, díszletben is abszolút. Ez egy 60-as, 70-es évekbeli magyar panel, vagy nem panel, tök mindegy, de egy korabeli lakás belső, ruhailag is, frizurát tekintve is, de mindenképpen, tehát feelingében, és hát az, hogy nem jutunk a szöveghez, tehát a Dunainak a nagyszerű vígjáték egyébként, mert annak ellenére, hogy egy 62-es korban, tehát a 60-as években játszódó darab, de közben a vígjáték technikája az teljesen, mint egy Fedó, vagy egy, nem is tudom kit mondjak, egy Nóti Károly, tehát közben olyan jellem és helyzet komikumok vannak benne, amik kifejezetten élvezhetővé teszik ma is.
Az ön karaktere gondolom az igazgató, ugye?
Igen.
Hát milyen ez az igazgató úr?
Néha előadás közben úgy eszembe jut, hogy nem egy szerethető, ez egy ilyen bizonyos értelemben egy hímsoviniszta öntelt barom, egy polyáca, aki a szemétdombján, ő a kis kakas, az ott kapirgál a saját kis szemétdombján, de hát tulajdonképpen úgy hozza a darab, hogy meg is, tehát hogy szoktam mondani, elnyeri méltó jutalmát. Itt az igazán szenvedő alany, illetve aki azért az igazi főszereplő, az a nő, aki a szeretője. Hát ezért is volt ez 62-ben azért egy nagyon merész darab, hogy van egy szocialista nagyüzemnek a vezetője, aki szeretőt tart, miközben otthon válja a feleséget. Tehát mi éja is közben a szocialista erkölcsről papol. Tehát ellentmondások feszülnek azért az elmélet és a gyakorlat között.
Igen, amikor láttam az előadást, akkor nekem is volt egy ilyen érzésem, hogy nem tudtam önteni, hogy őt most szeretnem kéne, mint főszereplőt, és azonosulnom kéne vele, vagy pedig úgy tiszta szívből rühelni, mert hogy tényleg, ahogy tetszett mondani, egy igazi pojáca figura, de egy mód felett szórakoztató figura ez az igazgató. Mi történik onnantól, hogy megkapja a szövegkönyvet, és azt mondja, hogy én most ezt a karaktert most kidolgozom. Ez hogy történik?
Hát nekem legalábbis így recept nincs, elkezdjük csinálni. Itt mindenképpen először is, amit mondtam az előbb, tehát itt a matériának kellett neki esni, hogy azt nézzük meg olvasva egyszer, kétszer, háromszor, elkezdtük színpadon a jeleneteket venni előről, hogy ez mennyire mondható, mennyire állja meg a helyét ma, van ennek most így létjogosultsága, nem akasztja-e meg, akkor kiderült, hogy volt egy-két szál, ami most ezt túl van beszélve, ezt hagyjuk már fenébe, ez már egyszer elhangzott. Erre mondtam azt, hogy ez lehet, hogy 62-ben nem tűnt föl, mert mondja, hát mindegy, hát örültünk, hogy hallottuk a Rutkait, vagy a Feleki Kamilt, boldogan hallgatnám én őket ma is egyébként, ezt csak zárójelben teszem hozzá, de akkor elment. Ez így egy vígjátékban ma nem, tehát először azt kellett kipucolni, aztán ezek nekem jönnek, tehát ez jelenetről jelenetre, nem akarok itt ilyen elméleti vagy okoskodni, egy jelenetben mindenki a maga igazságát keresi, én a sajátomét, az, hogy lefelé, tehát az, ha én mint néző néznék egy eseményt, egy történetet, abban nyilvánvalóan van, aki szimpatikus, van, aki kevésbé szimpatikus, van, aki nevetséges, van, aki a sajnálatra méltó, de azt már az egész adja ki. Ha valaki a harmadik Richardot játsza, akkor nyilvánvalóan a harmadik Richard igazságát kell keresnie, és ő nem játszhatja el, hogy ő találkoztam már olyan kollégával, aki azért közben azt is meg akartam mutatni, hogy ő nem, nem azonosul ezzel a, tehát én nem vagyok ennyire rossz, de hát ez butaság. Tehát ha valaki azt játssza, akkor nyilvánvalóan neki azzal kell azonosulnia, és ő neki azokat abban mélységesen kell hinni, hiszen a figurát az élteti, hogy ő neki milyen szándékai vannak, milyen tervei vannak, milyen érzelmei vannak, indulatai vannak. De most térjünk vissza a harmadik játékról a nadrágra. Tehát a nadrág vígjáték, de akkor is ugyanerről szól. Egy jó vígjáték, egy jó előadás szerintem, akkor jó, ha mindenki őszintén és hitelesen, vagy igyekszik minél hitelesebben a maga igazságát közvetíteni, ahol ezek az igazságok egyébként egymásnak feszülnek, hol ki tudnak békülni egymással, hol meg nem.
Nem szeretnénk a múlt szombaton Kalocsán a vendégszerepet Kerekes Józsefbe folytani a szót, de mielőtt folytatnánk a beszélgetést, szusszanunk egyet, aztán mesél róla, hogy mit jelent számára a szinkronizálás, a Family Guy és a humor.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly.
igazi nyári dalamok itt a Korona FM 100-on. Üdvözlet önnek is, ez volt a Rise Up 2016-os feldolgozása, és most folytatjuk már is tovább a turmixot, amelyben még mindig Kerekes József Jászai Mari díjas színész, szinkron színésszel beszélget Vörös István riporterünk, aki elmúlt szombaton ugye a Kékmadaras kalocsai előadása előtt beszélgetett. Még az interjú első felében ugye főképp a Nadrág című bohózat színreviteléről esett szó, annak folytatásában most nagyobb teret kap a magyar Jim Carreyként is emlegetett színész életében meghatározó szerepet játszó film és sorozat szinkronizálás. Nehéz Ace Venturaként brillírozni, szívesen idézi szabad idejében is a Shrek-es szamarat, vagy nem veri kínál a biztosítékot például a Family Guy? Kerekes József válaszol.
A Karinthy Színház Kalocsára meghívott előadásáról, a Nadrágról beszélgettünk, felkészülésről, játékról, színpadról. Tehát ugye van egy másik terep is az ön életében, több másik terep is az ön életében, ahol azért szintén kézbe kerül a szövegkönyv, egészen más millióban, egészen más környezetben, és biztos vagyok benne, hogy aki hallgatta az elmúlt percekben az interjút, annak azért beugrott nem egy kép, nem egy szerep, nem egy figura a hang hallatán. Szinkron színészként hogy éli meg ezt a területet? Szereti-e csinálni, szívesen csinálja, vagy pedig nagyobb hangsúlyt szeretne a színházra fektetni? Van, aki azt mondta, hogy ez egy szükséges rossz az életében. Ön hogy éli meg ezt?
Én, hát hogy mondjam, most ez csak szerénytelen. Én nekem ez megy, én ezt szeretem, és jól is csinálom, és jól is áll, és szerencsém is van, mert az én hangkarakteremmel egy csomó olyan szerepet játszhattam el az elmúlt, hát lassan 30 évben, amik közben ráadásul engem is boldoggá tett, de hála Istennek a nézőket is jól szórakoztatta, és hát ezeken túl még ráadásul olyan kultfilmekben sikerült benne lennem, amik most nem csak az, hogy híresítettek, hanem hát tényleg hát jó érzés. Na. Én meg a mai napig szeretem csinálni, tehát ez nekem egy nagy játék. A szinkron. Az egy izgalmas dolog, hogy ott látok valakit a vásznon, legyen az élő figura vagy rajzfilm, és nekem azt magyarítani kell, és én megpróbálom visszaadni a magyar nézőnek, hallgatónak, amit egyébként lát, csak hogy ezt az én hangommal élvezhesse.
Amit viszont nem lát a hallgató, hogy mi történik egy szinkron stúdióban. Hogy néz azt ki ott? Honnan tudja, mikor mit kell mondani, hogy illeszkedjen az, amit ő mond annak a bizonyos akár rajzolt, akár élő karakternek a szájmozgására. Közben ugye ott van a szövegkönyv a kézben. Tehát hogyan kell ezt elképzelni? Milyen a millió és hogy lehet ezt megvalósítani?
Nem könnyű. Sokan azt gondolják, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy az utcáról bejövök, és akkor ezt én 2 perc. Ez az én szakmai önérzetem diktálja, hogy ezt elmondjam, mert találkoztam már azért nem egy emberrel, aki azt gondolja, hogy mondjam már, mit odaállok, azt odaadnám neki a kezébe a szöveget, legyen az egy-két Jim Carrey jelenet egy Ace Ventura-ból, vagy egy akár egy Grinch-ből, csináld. Na, szóval nem olyan egyszerű ez, sőt, hát ezt így erről nehéz beszélni, mert hát semmi, az ember látja régen vetítővásznon, most is van még egyszer-kétszer, ha egy nagyobb mozifilm, és akkor ott egy kivetítőn, de hát általában most már monitorra dolgozunk, tehát egy tévén nézzük a képet, azért még mindig rendszerint papírból dolgozunk, tehát a papírra a dramaturg elkészíti, leírja, lefordítja a magyarra a filmet, és ott aztán elkezdünk vele dolgozni. És akkor az ember látja a képet, és nekem mennem kell utána. Hát ez most így elmondva ilyen egyszerű, ez mint a tenisz. Én nézem a tévében a tenisz. Nagyon egyszerű. Egyszer vettem a kezembe teniszütőt, és majdnem kitört a csukló, mert azt hittem, hogy úgy kell majd, mint a pingpong vagy a tollas labdát, aztán majdnem kitörött a kezem, mert hát az egy kemény sport azért.
Ahogy említett például a Jim Carreyt, a mai napig mondjuk például ilyen karakterek, akikkel nagyon-nagyon összenőtt a neve, Jim Carrey például erre az egyik legjobb példa. Ha most azt mondanám, hogy egy pár mondatot mondjon nekünk úgy, hogy egy Jim Carrey filmben mondaná, akkor menne? Tehát benne van már az emberben az a rutin, hogy hopp, most Jim Carrey?
Hát egyfelől menne, másfelől viszont nekem ez a munkám, amit én nagyon szeretek, és nagyon örülök, hogyha ennek pozitív visszajelzése van, de egyébként pedig azért nem szokott, és akkor ezt sokszor nem hiszik el, legyen az baráti kör, vagy éppen ismerős, hogy nekem ahhoz kell a kép, kell az a feeling, amit látok a tévében, már úgy értem, hogy a jelenetben, tehát azt én most elkezdek, az ilyen önmagából mit, a gyerekeimmel szoktam ökörködni, persze, és akkor az ember mindenféle hangon jópofizik. Az egy más dolog, de most én itt elkezdem pont idefelé a buszon, az egyik kollega úszolt, hogy mondjam már, hogy ott vagyunk már, itt Kalocsától 5 kilométerre, mondjam már, hogy ott vagyunk már, de az nem, az
Az ne, az se ugyanaz, na.
Akivel pedig szintén nap mint nap találkozhatunk a tévéképernyőn, szintén az ön hangján, az ma talán Peter Griffin karaktere, ugye? Én egyszer beszélgettem Vándor Éva, a Family Guy-ban partnere, felesége, magyar hangja, a Shirley Valentine-t adta itt elő a Kalocsai Színházba. És utána ez már a magánbeszélgetés része volt, amikor kérdeztem tőle, hogy de hogy éled meg, hogy Family Guy? Tehát, hogy ott azért ott minden van, ami a csövön kifér. És így hátradőlt, és nézett maga elé, azt mondja, hogy nem fogod elhinni, én imádom a Lois-t. Ön, Peter Griffint?
Én is imádom. És azt mondta még az Évi, hogy egyébként néha összenézünk, hogy hát amikor elkezdtük csinálni, első látásra is nagyon szerettük, annyira lököttek. De nem csak a lökött, én azt szoktam mondani, hogy szabadok. Tehát én nekem a Family Guy sorozat az a szabadságot jelenti nagy esszel. Nincs semmilyen fajta kötöttség, nincsenek averziók, nincs szentség, semmi nincs. Itt legyen feketéről, zsidóról, cigányról, homoszexuálisról, buddhistáról, katolikusról, zsidóról, teljesen mindegy. És én azt gondolom, hogy egy művész embernek ennél nem lehet más célja, vagy szentsége, mint a szabadság, hogy és ő úgy közben igazából nem bántó, csak elmondja a véleményét, ami egy kicsit is szemet szúrhat bárkinek, vallási, gazdasági, faji, bármilyen egészségügyi, bármilyen probléma, mint ahogy annak idején volt most csak ez jut eszembe a József Attilának a Szabad Asszociációk jegyzete. Tehát amikor azt mondja a pszichológus, hogy üljön le, és írja le, ami az eszébe jut. Ha egy pszichológus ezt tudja mondani, annak nyilván valami oka van. És én azt gondolom, hogy például a Family Guy egy ilyen szabad asszociáció, bármi, és hát senkit, tehát most ha mindig mindenem fönnakadunk, ha ő ezt szeretettel is, persze, jó, időnként vannak benne alpári bizék, persze. Én se azt mondom, hogy minden másodpercében a tökély, de alapvetően mégis szabadság, és szabad az, amit, és nem szabados, tehát közben ő nagyon precíz, és nagyon következetes, tehát én nagyon szeretem.
Igen, így pont azért eszembe, amikor beszélt erről, hogy azért sok mindenben, akár popkultúrában, meg politikában, meg közéletben képbe kellett lenni, hogy például a Family Guy-ban is egy-egy poént, vagy egy-egy szereplőt, vagy egy-egy geget megértsen az ember, hogy ez most hogy akar működni, és ezzel félig meddig elébe is ment az utolsónak szánt kérdésemnek. A nadrág kapcsán fogalmazódott meg bennem, de nyilván a Family Guy bármiről beszélhetnénk, hogy a humor 2016-ban a ma emberének itt Magyarországon mit ad a humor, miért kell nekünk a humor, és miért fontos, hogy hozzájussunk.
Én Szinetár Miklós osztályába jártam a főiskolán, idén 30 éve most volt, vagy lesz, hogy a diplomát megkaptuk, és hogy ő pontosan ebben nem akarnék belebonyolódni most, hogy ő hogy ezt ő idézte mindig, hogy ő pontosan kitől vette ezt nem tudom, de tőle hallottam én, hogy akinek humora van, az mindent tud. Akinek humora nincs, az mindenre képes. És én nekem ez egy meghatározó, és én nekem azóta is nagyon sokszor eszembe jut, mert tényleg azt látom, hogy persze nagyon sokan vannak, akik azt gondolják, hogy hát tényleg olyan remek humoron van, ugye volt egy elhíresült kabaré tréfában, hogy a Agárdi Gabi bácsi és a Kállai Feri bácsinak volt egy nagy jelenete, a kötés lecsúszott a lábáról, és akkor nem értette a viccet, és abban volt egy ilyen, hogy hát értem én a viccet, csak nem szeretem. Tehát, hogy persze nagyon sokan vannak, nem véletlen, akik értik a viccet, csak nem szeretik, mert veszélyes. Mert nevetség tárgyává tesz dolgokat, már pedig 2016-ban hát nagyon erősen tele vagyunk önmagukat túlságosan komolyan vevő emberekkel az élet gyakorlatilag minden területén, miközben azt gondolom, hogy nem feltétlenül úgy mennek a dolgok, ahogy feltétlenül kéne. Tehát valahol nincs szinkronban a dolog, az emberek hihetetlen magabiztosságával, sőt néha felsőbbség érzetével, miközben nagyon sok ember szeretne jobban élni. Tehát visszatérve, humorral elevickélünk, és az nagyon fontos, és jó lenne, hogyha azért egy kicsit rákapcsolnánk magyarok, mert azért a magyar az mindig is híres volt a humoráról, most egy kicsit kopóban van, ebben egy kicsit ki kéne kacsintani a csehekre, akik azért a tudjuk Csapek, Hrabel, Hasek, tehát azért ott igen nagy hagyományai vannak, és ahogy hallom, azért a humorukat azért a csehek még mindig nem vesztették el, tehát jó lenne fölzárkózni hozzájuk ismét.
Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Örülünk neki, hogy Kalocsán fogadhattuk, hogy itt beszélgethettünk. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Kerekes József színész, szinkronszínésznek, akit a múlt heti Kékmadár Fesztivál vendégjátékában, a Nadrág című komédiában Kalocsán is láthatott. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
2016. június 19-én vasárnap. Ennyi volt a térségi magazinunk, a Turmix. Vörös István főszerkesztőnk nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. A témákkal kapcsolatban várjuk észrevételét és hozzászólásait akár telefonon a 78-56-7-6-2-es számon, vagy e-mailben az info@koronaradio.hu e-mail címre. Ennyi volt, tehát köszönöm, hogy velem volt. Ne feledjen, hogy a Turmix korábbi adásai teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióra menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült a Média Tanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.